a mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 182. dicséretet énekeljük fennállva. Helyünket elfoglalva énekeljük karácsonyi énekünket, a 327-es dicséretet. Kedves testvérek, hallgassuk meg a karácsonyi öröm üzenetet, úgy, amint Lukács evangéliumának második részében, a 21-től 40-ig terjedő versekben olvassuk.
Jézus bevonulása a templomban, Simeon és Anna. 8 nap elteltével körömet érték, és a Jézus nevet adták neki, ahogy az angyal nevezte, mielőtt megfogant volna anyja méhében. Amikor pedig a Mózes törvénye szerinti tisztulás napja leteltek, felvitték őt Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint megvan írva az Úr törvényében, hogy minden elsőszülött fiú az Úrnak szenteltessék, és hogy az Úr törvényében előírt áldozatot mutassanak be, egy pár gerlicét vagy két galambfiókát. És ime volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű igaz és istenfélő ember, aki várta az Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. Ő azt a kijelentést nyerte a Szentlélektől, hogy addig nem hal meg, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. A lélek indítatásából éppen akkor ment a templomba, amikor a gyermek Jézust szülei bevitték, hogy a törvény előírásának eleget tegyenek. Karjaiba vette őt, és ezekkel a szavakkal áldotta Istent. Most bocsátod el, Uram, a te szolgádat, a te beszédet szerint békességben, mert szemeim látták a te üdvösségedet, amelyet minden nép szeme láttára készítettél, világosságul a pogányok megvilágosítására és népednek, Izraelnek dicsőségére. Apja és az anyja csodálkoztak azokon, amiket róla mondott Simeon, pedig megáldotta őket, és azt mondta Máriának, az ő anyjának. Íme ő sokak elesésére és feltámadására rendeltetett Izraelben, és jelül, amelynek ellene mondanak. Sőt, a te lelkedet is áthatja az éles tőr, hogy sok szív gondolatai nyilvánvalókká legyenek. Volt egy proféta asszony, Anna, Fána leánya, Áser nemzetségéből. Nagyon idős volt. Hajadonkora után csak 7 esztendeig élt férjével, és már 84 éve özvegy volt. El sem hagyta a templomot, hanem éjjel és nappal, böjtölésekkel és imádkozásokkal szolgált. Ugyanabban az órában ő is odaállt, hálát adott az Úrnak, és beszélt róla mindazoknak, akik Jeruzsálemben megváltását várták. Amikor mindent elvégeztek az Úr törvénye szerint, visszatértek Galileába, az ő városukba, Názáretbe. A kisgyermek pedig növekedett és erősödött lélekben, teljesedve bölcsességgel, és Isten kegyelme volt rajta. Eddig olvastuk az igét, testvérek, fennállva imádkozzon. Urunk Istenünk, ezen a meghitt karácsonyi délelőttön együtt állunk előtted, mint gyülekezet, és szeretnénk téged egy szájjal, egy szívvel közösen magasztalni és dicsőíteni. Téged, Úr Jézus, aki legjobban szeretsz minket, hiszen szereteted jeléül, mint az üttörténet első lépéseként, közel 2000 évvel ezelőtt lejöttél értünk e földre, vállaltad a szegénységet, majd a megalázást és a kereszthalált is. Köszönjük, hogy ezt miattunk, helyettünk és értünk tetted. Köszönjük, hogy mi ezt megláthattuk, lelki szemeinkkel tudhatjuk, és nem csak elméletileg, hanem gyakorlatilag is a mi életünk része lehet. Kérünk azokért, Úr Jézus, akik még nem így ismernek téged, jöjj, áld meg őket is, térj be a szívükbe, hogy ott is király lehessél. Köszönjük, Úr Jézus, hogy így ünnepelhetünk ma téged, de bocsásd meg, hogy ennek ellenére a mi ünneplésünk is úgy keveredik a világ szokásaival, a világ bálványaival, megvakít minket a fényesség. Kérünk, adj nekünk alázatot szívünkbe, áld meg életünket, és kérünk, áld meg a most együttlétünket és az ünneplésünket is, hogy te lehessél életünkben a király, és méltó tisztelessel magasztaljunk téged. Amen.
Isten bűnbocsátó kegyelmét János apostol első levelének 3. részéből, a 8. vers 2. feléből hirdetem nektek. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 309. dicséret 1. és 3. versét énekeljük. Istennek az a szent igéje, melynek alapján lelkét segítségül kérve szeretném közöttetek hirdetni üzenetét, írva található a felolvasott helyen, Lukács evangéliumának 2. részében, a 29-től 32-ig terjedő versekben, Simeon énekében. Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszédet szerint békességgel, mert meglátták szemeim üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek, Izraelnek. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvérek, az Új Szövetségben 3 nagy karácsonyi történetet találunk, és a 3 történet közül talán Simeon és Anna elbeszélése a legbensőségesebb. A pásztorok a zsidó nép lenézett, tisztátalannak tartott tagjai voltak, a napkeleti bölcsek pogányok voltak, akik Babilóniából jöttek. Simeon és Anna viszont a hívő népet reprezentálják. A 3 történet együtt arról beszél, hogy a megszületett kisdejt egyaránt messiása, számkivetetteknek, pogányoknak és hitre jutottaknak. Ha nem tudnánk, hogy a 3 elbeszélés 3 különböző időpontban és 3 különböző helyen zajlott le, azt is mondhatnánk, hogy a pásztor bölcsőnél találkozik igaz és bűnös, zsidó és pogány, úr és szolga, férfi és nő, hogy mindnyájan Jézus Krisztusban egyek legyenek az igaz hit egyességében. Ott Jézus megszületésekor valóban találkoztak mindenféle nép és mindenféle társadalmi helyzetből emberek, és egyé lettek a hitben. Most viszont csak Simeon és Anna történetét fogjuk tanulmányozni, sőt ezen belül is Simeon énekét. Ez a történet 40 nappal Jézus születése után játszódik. Ugyanis szülés után, hogyha a gyermek fiúgyermek volt, 7 napig számított az anya tisztátalannak, majd ezt követően a 8. napon a fiúgyermeket körülmetélték, és ezt követően még 33 napig tartott, amíg az asszony teljesen megtisztult a vértől, és ezután kellett fölmenni a templomba, a Mózes által előírt áldozatokat bemutatni, és ekkor mutathatták be a gyermeket is az Úrnak. Ez az Isten félő Simeon, akiről olvastunk, ekkor találkozott a megváltóval. És most a karácsonyi üzenetet ebből az énekből, ebből a néhány sorból vegyük végig, hiszen Simeon olyan proféciát mondott, olyan üzenetet közölt, amelyben tulajdonképpen minden benne van, aminek benne kell lennie. Az első, ami feltűnik nekünk, az, hogy így beszél Istenről, hogy elkészítetted üdvösségedet. Tehát Isten készítette el az üdvösséget. Mi nem tudjuk magunknak megszerezni azt. Ha azt mondanánk, hogy mi meg tudjuk szerezni magunknak az üdvösséget, akár cselekedeteink által, akár a hitünk teljesítménye által, akár valamilyen zarándoklat, vagy bármilyen úton, módon, az olyan hazug mese lenne, mint ahogyan Münchhausen báró a saját hajánál fogva emelte ki magát és paripáját a mocsárból, ahol éppen már süllyedni kezdett. Nincs ilyen. Nem tudjuk magunkat lelki értelemben a hajunknál fogva kiemelni a kárhozatból, és az üdvösségre betuszkolni magunkat. Lehetetlenség. De más sem tudja nekünk az üdvösséget megszerezni. Ha az utolsó szál ingig el vagyok adósodva, akkor nem tudok megsegíteni más embert, aki szintén el van adósodva. Akkor csak együtt nyögünk az adósság terhe alatt. Egyedül Isten tudja az üdvösséget megadni nekünk. És nem úgy olvassuk az igében, Simeon énekében, hogy Isten szerezte meg számunkra az üdvösséget, hanem azt mondja, hogy elkészítetted üdvösségedet. És ez nagyon sokat jelent, mert az, hogy elkészítette Isten az üdvösséget, ez azt jelenti, hogy nem váratlanul érte őt az ember bűnbeesése, és nem akkor kellett neki hirtelen valamit kitalálnia, hanem ez már előre el volt készítve. Bár a bűneset során mi Istennek hátat fordítottunk, ő ezért nem sértődött meg, hanem életbe léptette az eleve elkészített megoldást, a megváltás programját, ahogyan azt az egész Bibliában olvassuk, és ahogyan azt az Úr Jézus véghez is vitte. De figyeljük meg azt is, hogy nem azt mondja Simeon, hogy elkészítetted az üdvösséget, hanem azt mondja, hogy elkészítetted üdvösségedet. Sőt, az egyik fordítás, amiből a lekciót olvastuk, ott ki is van hangsúlyozva, hogy a te üdvösségedet. És ez nem azt jelenti, minthogyha Istennek üdvösségre kellene kerülnie, hanem azt jelenti, hogy ez nem valami dologi megoldásra vonatkozik, hogy elkészítetted az üdvösséget. Hanem mivel így fejezi ki magát Simeon, pontosabban Isten így üzeni Simeonon keresztül. Ez azt jelenti, hogy nem valami általános megoldás, vagy metódus, vagy valami ilyesmi, hanem az éppen bemutatott kisgyermek maga az üdvösség. Elkészítetted a te üdvösségedet, az azt jelenti, hogy itt van ez a gyermek, éppen most vettem a karomba. Ő született meg, az üdvösség jött el közénk. Isten egyszülött fia, a Messiás megszületett karácsonykor. A második gondolat, ahogyan haladunk tovább Simeon énekében, amit így fejez ki, hogy minden nép szeme láttára. Ez az üdvösség, a Messiás nem maradhatott meg a zsidó nép körében. Vagy így is mondhatnám, hogy nem valami zugolyában történt dolog volt mindaz, ami akkor ott karácsonykor történt, hanem minden nép értesült róla. Simeon csodálatos módon megjövendölte, egy proféciát mondott az apostolok által megkezdett misszióról, melynek során minden nép tudomására jutott az üdvösség útja. Eleinte még csak ott a környéken, tehát Izrael földjén, aztán Pál apostol munkája nyomán Kis-Ázsiában, majd átjött Európába, Görögországba, aztán Rómába, Pálnak van egy utalása az egyik levelében, hogy készül Hispániába, az Spanyolországba is. Aztán vannak olyan hagyományok, hogy melyik apostol hova ment misszióba. Tamásról például úgy tudjuk, hogy ő egészen Indiáig eljutott. Aztán teltek az évszázadok és az évezredek, és egyszer eljutott a magyarokhoz is, és most már a világon talán nincs is olyan nép, amelyhez ne jutott volna el az üdvösség útja, Jézus Krisztusról szóló örömhír. Tehát minden nép tudomására jutott a megváltás, akár elfogadták azt, akár nem. De nem csak, hogy minden nép szeme láttára történt mindez, hanem így folytatja Simeon, hogy világosságul a pogányoknak. Isten az évezredek során kiválasztott magának egy népet, Izrael népét, a zsidó népet, amely megismerte őt, az egyedül igaz Istent, mint teremtőt, mint gondviselőt, mint Egyiptomból szabadítót, mint megváltót. És őt kellett volna hirdetniük szerte a világon. A többi nemzet Isten ismerete ugyanis teljesen elferdült, és bálványimádásra, sok Isten hívésre adták a fejüket. Kezdetben, miután Ádám és Éva bűnbe esett, és még az első nemzedékek során, bár Istentől távol kerültek, de mégis tudták, hogy honnan estek ki. Tudták azt, hogy mit veszítettek el. És aztán ahogyan teltek, múltak az évszázadok, évezredek, lassan ez a tudás feledésbe merült. És csak valami halvány emlékkép maradt minden nép mitológiájában, hogy igen, volt egyszer egy olyan kor, amit mi aranykornak nevezünk. Aztán utána jött az ezüstkor, a rézkor, és most itt vagyunk, és minden elromlott. Volt egyszer valamikor az aranykor, amit mi már elveszítettünk, mi már nem ismerünk. A népek elfelejtették a paradicsomot, elfelejtették az édenkertjét, de valahol a tudásuk legmélyén, mint egy emlékként ott maradt meg az, hogy igen, valaha minden jó és minden szép volt. És aztán ahogyan múltak az évszázadok, évezredek, elfelejtették, hogy ez Isten országa volt, ahol szemtől szemben lehetett Istennel beszélni, ahol élő párbeszédes kapcsolatban lehetett vele lenni, és elkezdtek bálványokat imádni, és elkezdtek sok Istenben hinni, és megsötétedett az ő elméjük. A zsidók küldetése viszont, ahogy az előbb mondtam, a misszió lett volna, hogy az egy igaz Isten hitét terjesszék a világon. De hogy ezt milyen szívvel végezték, ezt a missziót, azt éppen Jónás könyvéből láthatjuk. Akit Isten azzal bízott meg, hogy menjen el Ninivébe, és hirdesse, hogy még 40 nap és Ninive elpusztul. Persze Isten nagyon jól tudta előre, hogy Ninive népe meg fog térni, és éppen ezért nem kell elpusztítani a várost. De Jónásnak nem tetszett ez az ötlet, hogy idegen népekhez menjen el akármilyen isteni üzenettel. És ezért pontosan az ellentétes irányba indult el, és egy Tarsisba menő hajóra szállt, hogy elmeneküljön Isten elől, és elmeneküljön a feladat elől. Ez jól jelképezi azt a hozzáállást, ahogyan a zsidók a missziót végezték. Annak persze örültek, hogyha valaki odajött hozzájuk, és zsidóvá lett, vagy akár csak prozelita lett, elfogadta az ő hitüket, annak örültek. De az, hogy ők menjenek és hirdessék az evangéliumot, ez már nem fült a foguk. A pogányoknak felragyogó világosságot Jézus Krisztus hozta el. Végre eloszlott a sötétség, a megváltás fénye eljutott a pogány nemzetekhez is. Jézus Krisztus nem csak a zsidók messiása, hanem minden nép megváltója lett. Hiszen ő nem csak a zsidó népért jött, hogy a zsidó népnek legyen Krisztusa, messiása, azaz magyarul felkentje, főprófétája, főpapja és királya, hanem azért jött, hogy minden nép megváltója legyen, köztük a zsidóké is. Aztán Pál apostol a missziói utak során, ahogyan az előbb mondtam, az egész akkor ismert világra eljutott. De mindenhol először a zsinagógákban prédikált, de aztán igen hamar a pogányokhoz is szólt, és nagyon sokan megtértek közülük. Tehát a zsinagógákat úgy tekintette Pál apostol, mint egy támaszpontokat, hiszen akkor a zsidóság már szétszórtságban élt, keleten és nyugaton egyaránt, legalábbis egy jelentős részük, és Pál mindig először felkereste a zsinagógát, ott hirdette Jézust, a megváltást, a kereszt és az üres sír öröm üzenetét, és aztán utána ment tovább a pogányokhoz, és nekik is elmondta az örömhírt, és többen lettek a pogányok közül hívők, mint ahogy a zsinagógákban. De azért hozzá kell tenni azt is, hogy a zsidókat sem tette félre Isten. Mert ahogyan tovább olvassuk az igét, nem csak azt olvassuk, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, hanem ez is itt van, hogy és dicsőségül népednek, Izraelnek. És ez a dicsőség, ez kétszeres dicsőség. Egyrészt olyan értelemben, hogy Jézus Krisztus a zsidók közül származott. Akár elfogadták, akár nem, az ő messiásuk volt. De ez a tény majd az idők végén is vet fényt Izrael népére. Izrael dicsősége meg fog látszani a népek között. Ahogyan múlt csütörtökön a Biblia órán is felolvastam a soron következő részből, Jeremiás könyvéből, abban az időben Jeruzsálemet hívják majd az Úr trónjának. Minden nemzet oda gyülekezik Jeruzsálembe az Úr nevéért, és nem követik többé gonosz szívük makacságát. Általában a bibliai proféciáknak többszörös beteljesülésük van. Például Joel proféta beszéde beteljesedett pünköskor a Szentlélek kitöltetésekor, hiszen Péter apostol is pünkösdi beszédében éppen a Joeli proféciára utal, hogy kitöltök lelkemből minden halandóra. De ahogyan olvassuk Joelnél ezt az ige szakaszt, láthatjuk, hogy vannak benne olyan részek, amelyek majd későbbi időre szólnak. Az idők végezetére szólnak. És majdnem minden bibliai profécia ilyen, hogy beteljesedik egyszer valamilyen szinten, aztán beteljesedik még egyszer magasabb szinten, sőt, van olyan bibliai profécia, amelynek háromszoros beteljesedése is érthető. És valóban azt lehet mondani, hogy az elsődleges beteljesedés ennek a jeremiási igének akkor történt meg, amikor a kereszténység elterjedt, mert valóban lelki értelemben el lehet mondani, hogy Jeruzsálemet hívják az Úr trónjának, és minden nemzet oda gyülekezik Jeruzsálembe az Úr nevéért. Lelki értelemben valóban mindannyian a gyökerekhez mentünk el, Jézus Krisztushoz. Minden idegen nép is. De egyszer majd beteljesedik ez szó szerinti értelemben is, úgy, ahogyan Pál apostol is beszél a római levelében. Tehát Simeon énekében elmondja Istenről, hogy elkészítetted üdvösségedet, elmondja azt is, hogy minden nép szeme láttára, elmondja, hogy világosságul a pogányoknak, és elmondja, hogy dicsőségül népednek, Izraelnek. Végül, de nem utolsó sorban, arról szeretnék beszélni, hogy de ezt úgy fogalmazza meg, hogy meglátták szemeim. Meglátták szemeim a te üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára. Világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek, Izraelnek. Meglátták szemeim. Ez Simeonnak a személyes vallomása volt, hiszen azon örvendezett, hogy a számára adatott ígéret beteljesült. Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. A lélek indítására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézust bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, akkor karjába vette, áldotta Istent, és ezt mondta. És itt következik Simeon éneke. Tehát Simeon azon örvendezett, hogy a számára adatott ígéret beteljesült. De enélkül, a személyesség nélkül, tudnélik, hogy meglátták szemeim. Enélkül, a személyesség nélkül semmit sem ér a karácsony. Ha a mi szemeink nem látják meg a te üdvösségedet, ha a mi szemeink nem látják meg Jézus Krisztust, nem csak a jászolbölcsőben fekvő kisdetként, hanem az Úr Krisztusként, akinek a jelenések könyvében úgy olvassuk a leírását, hogy szeme, mint a tűz lángja és öltözéke, mint az izzó érc. Hogyha nem látjuk őt, mint megváltót, mint ítéletre visszajövőt, hogyha nem a saját szemeinkkel látjuk meg őt, akkor semmit nem ér a karácsonyunk. Ez fogalmazza meg Angelus Silesius kétsorosa: Krisztus Betlehemben ezerszer megszülethet, elkárhozol, ha nem születik meg te benned. Kedves testvérem, az a kérdésem, hogy vajon a te szemeid meglátták-e már? Így adjon Isten nekünk áldott karácsonyt. Amen. Az ígére feleletként a 447. dicséretünket énekeljük, amit általában úrvacsora után szoktunk énekelni, de most a mondani valója teljesen ide illik. Urunk, Úr Jézus Krisztus, magasztalunk téged, hogy azon az első karácsonyon megszülettél világosságul a pogányoknak, és dicsőségül a te népednek, Izraelnek. Köszönjük, Urunk, hogy elkészített az üdvösséget. Köszönjük, hogy már a karácsony is erről szól. Köszönjük, hogy karácsony, nagypéntek, húsvét egy tekintettel látható át, hiszen az egész az üdvösség története, amelyet elhoztál a mi világunkba. Köszönjük, Urunk, hogy vállaltad velünk az emberi sorsot. Köszönjük, hogy nem csak nagypénteken jöttél le erre a földre, hogy elvégezz gyorsan a megváltást, hanem végig élted azt a bizonyos 33 esztendőt. Meg nem értettségben, elvetettségben, szenvedések között, és legfőképpen ott a Golgotai kereszten. Köszönjük, Urunk, hogy mindennel közösséget vállaltál, kivéve a bűnt, de köszönjük, hogy a kereszten azzal is közösséget vállaltál, hiszen magadra vállaltad. Minden ember elveszett voltát, akik Isten kegyelméből a te kiválasztásod részesei. Kérünk, Urunk, hogy munkálkodj szívünkben, hogy megláthassuk a te üdvösségedet. Mi magunk is a saját szemeinkkel megláthassuk. Nyisd meg lelki szemeinket, és ajándékozz meg élő hittel. És hogyha élő hitben járunk, akkor adj mindig látást, hogy soha ne veszítsünk el szem elől, hanem úgy tudjuk végigjárni életünk minden idejét, akár örömben, akár bánatban, akár jó, akár rossz napokon, hogy mindvégig a te világosságodban éljünk. Vezess bennünket, Urunk, az örökké valóság felé. És kérünk, hogy ne csak egyen-egyenként bennünket, hanem a mi gyülekezetünket is, sőt, minden gyülekezetet, ahol a te nevedet segítségül hívják az egész világon, így kérünk hazánkért is, és várjuk azt az időt, amikor visszajössz ítélni élőket és holtakat. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a magunkban csöndben elmondott imádságokat is. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Felhívom a testvérek figyelmét az adakozásra az ige szavával. Jobb adni, mint venni, de először önmagunkat adjuk az Úrnak. A gyülekezet foglalja el helyét, és most hallgassuk meg a kórus szolgálatát.
Két éneket fogunk énekelni. Az első halleluja ének, a mi Úrunk Jézus Krisztus megváltónk életét mutatja be a jászolágytól a kereszten át a feltámadásig. És minden vers végén megszólal a konklúzió. Második énekünk egy César Franck mű, melyhez erre az alkalomra készült el egy karácsonyi szöveg. A szoprán szólót Boros Csilla operaénekes testvérünk fogja énekelni, orgonán pedig Erdélyi László zongoraművész testvérünk fog kísérni minket. Hallgassák szeretettel!
Köszönjük szépen!